Azzal az igével köszöntöm a testvéreket, amit Jézus így mondott a hallgatóinak, tanítványoknak, és akik körülötte voltak, hogy ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket. Amen. Énekeljünk a 467. dicséret verseit, énekeljük. A 467. énekünk így kezdődik. Mi jó, ha bűntől már szabad, az Úr szolgája vagy. Imádkozzunk, testvérei! Olyan nagy dolgokat mondtunk az énekben, hogy mi jó, ha bűntől már szabad, és olyan nagy dolgot, hogy hadd adjam át szívem, add nekünk, Urunk, hogy értsük, mit jelent, és cselekedd velünk, hogy átéljük, mit jelent. Köszönjük neked, hogy az egész sorozatot neked köszönhetjük, a te szabadításodat, amelyet végbe vittél a kereszten, és dicsőítünk, hogy feltámadtál, és a kereszt szabadítása erejét elindítottad, azt a nagy mozgalmat, Isten országa ügyét, valóságát ezen a világon. és köszönjük, hogy nem lesz soha vége. Még tart a kegyelmi idő most is. Nyitva a te országod, Urunk, és te azért jöttél, hogy megkeresd, és megtartsd az elveszettet. Áldj meg bennünket az utolsó estéjén is ennek a sorozatnak. Vezess, taníts. Amen. Kedves testvéreim, eljutottunk a bibliai sorozatunk utolsó estéjéhez. Az a reménységem, hogy akik végigjártuk ezeket az estéket, ezt a rövid ötnapos bibliai tanfolyamot, kaptunk, illetve kapunk egy kulcsot a Bibliához. A négy kép segítségével ismételjük át egészen röviden, ameddig már eljutottunk. Onnan indultunk, hogy Isten a Bibliában elmondja nekünk, ő hogyan képzelte el a teremtett világ és benne az ember életét. Úgy képzelte el, hogy mindenki a helyén van. A gondosan megteremtett világban otthon van az ember, de ehhez arra van szüksége, hogy élő kapcsolatban legyen Istennel, az ő irányítása, az ő védelme alatt bontakozzék ki az élete. Azaz Isten országában éljen, ahol Isten akarata érvényesül. Szép ez az elgondolás, csodálatos. De jön a második kép, a Biblia harmadik oldala, ott pedig azt látjuk, a bűn állapotába került az ember, megállapítottuk, hogy a bűn egyes szám első személybe állapot, mégpedig függetlenedés Istentől, elszakadás Istentől. Ennek az állapotnak a Biblia ezt a nevet adja, hogy a bűn állapota. Elvesztette a kapcsolatát Istennel az ember, és megromlott a kapcsolata vízszintes irányban is. A harmadik kép a nagy öröm üzenetet hordozza, hogy Isten nem vetette el a tőle elszakadt embert, hanem utána indult. Jézust adta szabadítónak, megváltónak, aki az egyetlen szabadítást vitte végbe ahhoz, hogy a bűn állapotából és a bűnök alól felszabaduljunk. Megértettük a kereszthalál lényegét. Értünk, miattunk, és helyettünk történt Jézus kereszthalála. Pál apostol így ír a keresztről. A keresztről való beszéd bolondság ugyanazoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje. Mi a megfeszített Krisztust hirdetjük, aki a zsidóknak ugyan megütközés, a pogányoknak pedig bolondság. Jézus keresztje vízválasztó. Azt mondja, a zsidóknak megütközés, a hithű zsidók megbotránkoztak azon, hogy az ő messiásukat egy átokfán ki lehet végezni. Ne csodálkozzunk, hogy Pál apostol, mint Saulus, a korábbi életében Istenért buzgolkodva, majd megőrült, hogy hogy lehet messiásnak mondani ezt a Jézust, akit szemétdombon kivégeztek, hogy gondolhat erre valaki? Micsoda Isten gyalázás ez? Egyébként ma be lehet helyettesíteni, amit olvasunk, hogy a zsidóknak, a vallásosaknak megütközés. A csak vallásosaknak, nem a megtért, újjászületett életeknek, hanem A vallásos világnak ma is megütközés, botránkozás Jézus keresztje. Mert a vallásos ember teljesíteni akar, és úgy gondolja, hogy én külön vagyok, mint a többiek. Hát azért nehogy már egy sorba soroljanak azokkal, akik tönkreteszik az életüket, és polgári mérték szerint persze, hogy különb. De amikor ott voltak a farizeusok Jézus körül, akik igazán élenjáró hívők voltak a maguk módján, azt mondta Jézus nekik, a vámszedők, akik a saját népüket eladták a rómaiaknak, és szipolyozták őket, csaltak, erőszakot gyakoroltak a sajátjaikon, és az utcanők megelőznek titeket az Isten országában. Botrányos volt hallgatni ezt egy templomos, egy élenjáró, istenfélő embernek, hogy azt mondja, hogy azok, akik elő szóba se állt, sőt, megbotránkozott, hogy Jézus miért áll szóba ilyenekkel. Megelőznek titeket az Isten országában. Igen, megelőzik őket, mert azok tudják, hogy rászorulnak a bűnbocsánatra, a kegyelemre. A jó ember, a kegyes ember, aki önmagát így látja, az nem szorul rá, legfőjebb egy kicsit kiegészítheti Jézus is, hogyha valami hiányzik abból, amit ő a teljesítményével Istennek föl tud mutatni. Pedig ez a kereszthalál, ez minden érdemünk nélküli. Semmit ehhez hozzá nem tehettünk. És egyedül kegyelemből, hitáltal van üdvösségünk. Jézus Krisztus áldozata nyomán. Tehát megütköznek a zsidók ott akkor, Pál apostol korában megütköztek. Ma is a hithű zsidó megütközik Jézuson. A pogányok, elsősorban a görögök, a filozófus világ bolondságnak tartotta a keresztről való beszédet. Amikor megjelenik Pál Athénben, és előadást tart, ahol ugye az Areopágoszon az aténiek mindig fölvonultatták az újabb újdonságot, újság nem volt, internet nem volt, tévé, stb. Aki érkezett, és bizonyos szintet megütött, azt odaengedték. És fölengedik őt is. És amikor elkezd beszélni Jézusról, arról, hogy az Isten a fiát odaadta értünk bűnösökért, halálba adta, és beszélt arról, hogy feltámasztotta, azt mondták, hogy állítsátok le. Ilyen őrültségeket összehordani. Bolond ez az ember, mit akar ez a csácsogó beszélni? Az Isten a fiát odaadja a mi bűneinkért. Hogyne, az Isten végigvág rajtunk. És azt mondja, hogy ennyi, elég. Mi az, hogy a fiát adja oda, értünk? Ki hallott ilyet? Ugye az ő filozófiájukban elképzelhetetlen volt. És azt mondták, hogy ezt az embert, aki ilyen zagyvaságokat beszél össze, küldjétek el innen. És mit mond az apostol? Zsidónak botránkozás, görögnek bolondság, ma is ez a világ néz, és azt mondja, hogy észnél vagyunk. Hogy egy 2000 évvel ezelőtti kivégzés valamit jelentett nekünk itt, hagyjuk már. Meg feltámadás, ember, hol él maga? Bolondság. Pál kimondja, most már tudja. Nekünk, akik megtartatunk, akik üdvözülünk, akik megszabadulunk ezáltal a kereszt által, Istennek ereje, dünamisza. A kereszt a középpont. A szabadító kereszt, a megváltás, a Biblia üzenetének a középpontja. És aki ezt nem tudja komolyan venni, aki hitben nem tudja megragadni, az a lényeget engedi el.
Most a tegnapi képhez lépjünk vissza, amikor a két keresztet láttuk, illetve a két kört, és középütt a keresztet. Nézzük újra. Elhangzott tegnap, hogy lelki értelemben a bűneset óta minden ember a lelki halál állapotában érkezik erre a világra, a legelevenebb gyermek is, mert hiányzik az élő Istennel való összeköttetése. És ebből az állapotból át kell kerülni az élet állapotába, az örök élet állapotába, amely itt kezdődik a Földön. Vagy itt kezdődik, vagy soha. El nem érheti valaki. Erről a Biblia egyértelműen beszél. És hogy jutunk át a túloldalra? Úgyhogy fölébredünk a halálból, ehhez hit kell, a hithez ige kell. Úgyhogy nagyon jó úton járnak a testvérek. Az, aki talán először van itt, vagy ezen a héten ige közelben, nagyon jó út, mert csak ige által támad az a hit, amelyik az Isten ajándéka, és amelyikkel mi megragadhatjuk a számunkra takarékba tett nagy szabadítást a keresztet. És ha hitet nyerünk, az ige által ébred a lelki látásunk. Meglátjuk magunkat, a magunk elveszett voltát, a bűneinket, egyszer csak már fájni kezdenek, zavar bennünket. Csodálkozunk, hogy lehet az, hogy korábban könnyedén továbbmentem, most az elejtett mondatom, szavam bánt, hogy ez nem kellett volna, nem jó van ez így. Kezdem látni a motívumaimat, kezdem látni az elveszett életem valóságát. És fölragyog Jézus, és vonz. És ez a kettő együtt, így mondtuk, ugye, hogy megfogana az ige magva, és jön a kihordási idő, mint a gyermek nemzésnél, hogy ott is megvan, és ez oda visz Jézus keresztjéhez, lélekben. Oda visz, mert hol van az én elveszett életemnek, az én bűneimnek a megoldása? A kereszten. Hol ragyog Jézus szeretete? A legszebben, ott a kereszten. És egyszer csak, ahogy ott térdel az a kis alak abban a középső körben, megérkezik egy ember lélekben oda, hogy itt vagyok, Uram. Köszönöm, hogy értem jöttél erre a világra. Köszönöm, hogy értem is meghaltál a kereszten. Minden bűnömet magadra vetted. Bocsáss meg nekem. Fogadj el engem. Örökre. Ez az egyik fele. Annak a nagy kegyelemnek, amit kapunk. Úgy szoktuk mondani, ha én a bűneimre bocsánatot nyerek, Jézus keresztjénél félkegyelmű hívő vagyok. Nem jó a kifejezés, mert ez egész kegyelem. Ez a teljes kegyelem. De ennek a kegyelemnek van egy következő fázisa is, mert amikor én a bűneimre bocsánatot nyerek, az olyan, mint mikor a romlott fa alól a hullott gyümölcsöt eltakarítják. De ha a fával nem kezdenek, ahogy mondtam megelőző este, valamit jövőre ugyanezt fogja teremni. Akkor csak arra használom Jézus keresztjét, hogy újra ugyanazokat elkövetem, újra kérem a bocsánatot, és ez így megy tovább. Pedig Jézus keresztjének ez az első nagy ajándéka, arra való, hogy a sithegyet eltakarítsa, amelyik Isten és köztem áll, a bűneim sithegyét. Ne csak azok választanak el Istentől, és ha eltakarította Jézus az útból, azaz megbocsátotta a bűneimet, más megoldás nincs, megpróbálhatunk akármit, a bűnre egyetlen megoldás van, a bocsánat. Hosszú lenne most azt a 18 féle variációt elmondanom, amit egy kis füzetben láttam, hogy mi mindent kezd az ember a bűnével. Még olyan is van benne, hogy dicsekszik. Ő a nagy hódító, mindenkit levesz a lábáról, mindenkit becsap, átver. Ő a... meg eldugja, hogy mintha nem történt volna, meg mutogat a másikra, hogy annak mekkora a batyúja, én ehhez képest... Lehetne sorolni tovább, de nagyon messzire vinne. A lényeg, hogyha bűnbocsánatot nyerek, kinyílik az ajtó előttem az Isten országába. Azaz, megtérhetek, visszatérhetek az Isten királyi uralma alá. Kimondhatom, hogy Uram, jöjj be az életembe úrként, vedd át. Úgy is lehetne mondani, hogy a megtérés uralomváltás. Úgy, hogy az első képen látjuk, hogy Isten szeretet uralma alatt él az ember. A második képen már ez a szeretet uralom eltűnt, mert kilépett alóla az ember. A harmadik képen visszahozta a lehetőséget Jézus, és oda mehet valaki, az a rács, az Isten országa, az örökkévaló világ, amelyiket idehozott a földre, annak az erőhálózata, valósága, és be lehet lépni ebbe az országba. Újra, ami az első képen látszik. A negyediken ugye újra ott van az uralom alatt az ember. Kicsit azt elnagyoltuk, mert ugyanazt rajzoltuk, mint az elsőre. Hát azért ennyire nem szép a kép, de azt akartuk kifejezni, hogy ahogy az első képen a helyén van minden és mindenki, a negyedik képen újra ennek a lehetősége áll be, hogy visszaáll az eredeti állapot, Isten szeretet uralma alá lép valaki, Uram, átadom az életem irányítását, jöjj be, vedd át, mit akarsz, hogy cselekedjen? Teljes a bizalmam irántad. És hogy ez milyen nagy fordulat, nézzük a következő képet, még ez a kép is előttünk van. Három kört látunk, három trón széket. Az első a hitetlen embert ábrázolja. Az Isten nélkül élő embert, ő ül a trónon, én, és a kereszt kívül van az élet körén. Isten kívül van az egészen, így szoktam mondani, labdába se rúghat. Nincs is. Nem is érdekel. Jön a második kép. Ez a vallásos ember, és most nem jó értelemben, hanem abban az értelemben mondom, ahogy hallottuk, hogy a vallásos ember, aki még a vallásos szinten van, és nem az élőhit szintjén, ugyanúgy ül a trónján. Csak a különbség az, hogy az élet körében már belül van a kereszt, azaz Isten már bent van az élet körében, de nem úgy, hogy Isten irányít, hanem a főnök továbbra is én vagyok, és ami tetszik az Isten szavából, azt megtartom, ami nem tetszik, azt elengedem a fülem mellett. Így történhet az, hogy templomba járok, de folyamatosan együttélésben vagyok, és nem kötök házasságot. És meg is indoklom, hogy miért. Így történhet, hogy a templomba járok, de olyan haragok vannak az életemben, amiket megint megmagyarázok, hogy ez magától értetődő. Így történhet meg, hogy templomba járok, imádkozom, de csalok, lopok, hazudok. Így történhet, és folytathatom tovább, éli az életét, ami tetszik abból, amit Isten mondott, amivel egyetért, az bekalkulálja. De nem adta át a trónt. És a hitetlen meg a vallásos ember között sokkal kisebb a távolság, mint ami a harmadik képen látható, és ez az, amiért nagyon nagy a harc egyházak, gyülekezetek életében is, hogy mi ez a megtérés, mi ez az erőltetés, milyen újjászületésről beszélünk. Hát ott egy uralomváltás megy végbe, az újjászületett hívő ember életében a nagy fordulat, hogy leszállok a trónról, nem lelök engem az Isten, ez csak önként lehet, dalolva, ha szabad így mondani. Leszállok a trónról, és átadom neki. Nem úgy, hogy azért most már, ha meghalt a kereszten, én is valamit tegyek, hanem boldogan fölfedezve azt, hogy végre benőtt a fejem lágya. Hát ez kellett volna 20 éve, vagy nem tudom hány esztendeje, hát a 15 éveseknek, 18 éveseknek még nem 20 év. De értjük, hogy boldogan, mert rájövök, hogy ez az életnek az eredeti rendje. Csak én ugye nem a rend szerint élek, ki vagyok fordulva belőle, és ennek a következménye is ott vannak az életem. Ehhez egy példát hadd mondjak el, hogy boldogan és örömmel, dalolva, ahogy az előbb említettem, egy rabszolgáról olvastam, hogy a gazdája olyan kegyetlenül bánt vele, hogy majd halálra gyötörte. És amikor semmi haszna nem volt belőle, azt mondta neki, ide figyelj, elviszlek a vásárra, de ha nem vesz meg senki, megöllek. Etetni se érdemes téged. És ment ez a rabszolga, ismerve a kegyetlen gazdáját, meg ismerve az állapotát, tönkrement, beteg, lesoványodott, semmit érő voltát, úgy volt, hogy úgy se veszi meg senki. És jöttek a vevők. És akkor megkérdezték, hogy mit kér ezért a hitvány rabszolgáért, bemondott a gazda 10-szer akkora árat, mint amennyit egy erős, fiatal rabszolgáért adnak. Hát kinevették, kigúnyolták, ott hagyták. Ez az ember remegett végen. Már majdnem végigért a nap, amikor a történet szerint jön egy fiatal ember, és megkérdezi, hogy mit kér ezért a rabszolgáért. Újra elhangzik ez az égtelen magas ár. Már ő oda se figyel, a fejét a kezébe temeti, és halálra vált, hogy neki vége. És a nagy csöndben egyszer csak föltekint, és nem akar hinni a szemének. A fiatal ember benyúl a tárcájáért, és számolja ki az árat. Azt mondja, nem érek ennyit, mondja magában, ez lehetetlen, lázálmom van, vagy mi történhetett. De akkor már a fiatal ember a vállára teszi a kezét, és azt mondja, hogy megvettelek, kifizettem az árad, gyere velem. És erre föl kell, eltámolyog az új gazdával a birtoka határára. És ott azt mondja az új gazda, kifizettem az áradat, szabad vagy, menj, ahova akarsz. És akkor leborul a rabszolga elé, és azt mondja, hogy uram, tudtad, hogy nem érek ennyit. Ha te kifizetted ezt a magas árat csak azért, hogy engem megszabadíts, úgy fogsz bánni velem, mint ezen a világon senki más. Ne küldj el magadtól, befog a régi gazdám. Én azt az életet már nem akarom élni tovább. Ha te így bántál velem, én nagyon szeretnék a te szolgád lenni. Egész életemen át. És akkor azt mondja a gazda, hogy rendben van, akkor önkéntes rabszolgám leszel. És rohan be ez a férfi az új gazda birtokára, hogy őt szolgálhatja. Értjük a nagy szabadítás? Hát mit ér egy ember, testvérei? Különösen ma. Lelövik, mint a kutyát. Megkínozzák. Elássák élve. Mit ér egy ember? És akkor az Isten fia a szent tiszta életét, a mennyei életét a földre hozva, odaadja azért, hogy te meg én ezt a szabadítást átélhessük. Ne kelljen kényszer pályán élnünk, és ne kelljen örökre a halálba, kárhozatba mennünk. És elkészít egy olyan életet, amelyiknek más a természete, mint amit nélküle tudunk élni. És itt jön az új élet a Krisztusban. Kapcsoljunk vissza az előző képhez, és mindjárt látjuk, hogy ott van, hogy átlépett a kereszt erejével a kör másik oldalára, és fölötte ott van egy bibliai mondat, János evangéliuma első részének a 12. verse, amelyik így hangzik, hogy akik pedig befogadták őt, már mint Jézust, felhatalmazta azokat, hogy Isten fiaivá legyenek. Mi történt? Egy hatalmas nagy váltás. És itt olvasok egy mondatot, nagyon figyeljünk rá, mert itt szokott a figyelem kikapcsolni. Amikor a házasságra készülő párokkal eljutunk idáig, látom, hogy itt már úgy vannak, mint amikor egy boxoló kap egy balegyenest, és már a szeme lassan kezd vágyadni, meg összeakadni. Ez tényleg már nehezebb eledelnek tűnik, de meg fogjuk érteni az eddigiek figyelmében. Olvasom Pál apostolnak a Galatákhoz írott levele második részéből a 20. verse. Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve. Többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve, mondja Pál apostol. Ott se volt, amikor Jézust keresztre feszítették. Mire gondol? Arra, hogy Jézus a kereszten megszerezte azt a lehetőséget, hogy én kimondjam a javíthatatlan természetemre, hogy halálban a helye. Mert egy ember akkor nem vétkezik, ha meghal. Akkor már egyikünk se fog vétkezni, az biztos. De nem kell ahhoz meghalnom fizikailag, hogy egy új helyzetbe kerüljek, mert Jézus a kereszten, úgy szoktam ezt ábrázolni, hogy ahogy Dugovics Titus a törököt rántotta magával, úgy rántotta az én atyáimtól örökölt, javíthatatlan motivumú ó emberemet, így mondjuk szakkifejezéssel, természetemet halálba Jézus. Csak ebbe nekem bele kell egyeznem, hogy igen, Uram, az én javíthatatlan természetemnek halálban a helye. Egy árulóval élünk együtt, mindnyájan. A mi születésünktől hordozott természetünk küld padlóra bennünket. Azt tesz kapzsivá, paráznává, indulatossá és a többi. Összejátszik az ellenséggel. A sátán hullám hosszán dolgozik, mi pedig isszuk a levét. A mi természetünk egy áruló. és az árulónak halálban a helye, hogy az egri csillagokban a hegedűssel, ugye az árulóval végeztek. Árulóval élek együtt, és kimondhatom, hogy Uram, elválok tőle. Halálban a hely. Mintha egy házasságnál megteszi valaki ezt a lépést, hogy többet nem kívánok együtt lenni, mert minden megromlik. És elváltam. És összekötöm az életem Jézussal. Azt mondja, élek többé nem én. Ő él, tehát itt az én alatt ne a személyiséget gondoljuk, hanem így is szoktuk mondani az óembert, hogy az én nagybetűvel, idézőjelve, az énem. Élek többé nem az énem töltésével, hanem él bennem a Krisztus. A Szentlélek által befogadom Jézust Úrnak, megváltónak. Behoz egy új természetet. Egészen más az indítéka, mások a motivumai. Isten nem arról beszél, hogy javulj meg ember. Javulj meg, hát próbáljon megjavulni. A motivumainkat nem tudjuk mind halálig megjavítani. Hanem azt mondja, hogy adok neked egy új természetet. Jézusét. Fogadd be Jézust, azt mondja Pál, élek többé nem, én él bennem a Krisztus. Amely életet pedig a testben élek, az Isten fiában való hitben élek. Vele kötöttem össze az életem. Szép is lenne ez, ha ilyen simán menne. Ha az én áruló természetem hajlandó lenne ott maradni a kereszten. De úgy járok, mint akik elválnak, és társbérletbe ott kell egy életen át élni. Fölhúznak egy falat, egy ajtót, és azt mondják, hogy semmi közünk egymáshoz. Mint halálig az én áruló természetem, amelyre én kimondtam, hogy halálban a helye, ott fog élni velem. Amíg egy ember meg nem hal, ha újjászületett, befogadta Jézust, két természet van az életében. Ez jelenti a nagy harcot, hogy melyik győz. Mert ha ér egy hatás, megsért valaki, a régi természetem beindítja a maga metódusát. De ha Jézus természete érvényesül, akkor a képernyőmön más jelenik meg, mintha a régi. Igen, ám csak ez a régi mindent megtesz, hogy újra kikezdjen velem. És Jézus nem erőszakos. Ő visszahúzódik. Ha én újra összeállok a régivel, akkor kiderül, hogy hívő ember lettem. Élő hitű ember, aki az Úr Jézus Krisztust Urának, megváltójának befogadta. Elindult ez az új élet benne, és hogy néz ki? Hát ugyanolyan dühöngő, ugyanolyan kabzsi, ugyanaz jön ki, mintha semmi nem történt volna. Pedig új élete van Krisztusban. Csak ez az élet ott csökevényesedik, szinte semmivé lesz, nem lesz semmivé, mert ezt az új életet nem lehet elpusztítani. De a régi visszavette az érvényességi jogát, és elborította az egészet. Akkor ő neki nem újjászületni kell újra, hanem megújulni a hitben, mert újjá csak egyszer születik egy ember, ahogyan egyszer születik a világra is. És ezért van az, hogy a hívő ember életében a hit harca megkezdődik. Pál írja Timóteusnak, harcold meg a hitnek szép harcát. Ez a szép harc az azért szép, mert erősebb az új, ha én mellé pártolok. A Jézusi erősebb, mint az óemberi. És bukni fogunk akkor is. Sokszor nem is baj, baj persze, de annyiban nem baj, hogyha úgy menne az új élet, úgy elbüszkülnénk, hogy már gyalogszóba se állnánk az emberekkel. És Isten időnként megengedi, hogy rádöbbenjünk, hogy ez nem az én fejlődésem, hanem az ő bennem való növekedése. Nincs nekem semmivel dicsekedni való. Hát ha új életet kapok, a dicsekedés akkor van, én a régit javítgatom, és azt mondom, hogy most már azért ki vagyok én. Az új életben, ahogy Keresztelő János mondja, hogy annak növekednie kell, mármint Jézusnak, nekem pedig alábbszállanom. Mert szépen tanítottak bennünket, mert ahhoz, hogy én is tanítsak, nekem is sokat kellett tanulni, meg kell ma is. Egy tanfolyamon én azt hallottam, hogy növekedjetek, de úgy, mint a tehén farka, lefelé. Ugye egyszerű kifejezés, de pontosan kifejezi a lényeget. Mikor én kezdek nagyobb mellényt venni, és magamnak tulajdonítom, hogy azért most már alakul a dolog, akkor vagyok veszélyes pozícióba. Ez nem azt jelenti, hogy alázatoskodnom kell. Nem, nem. Hálás szívvel ne alázatoskodjak, hanem maradjak alázatban. Mert akkor növekszik az új. És akkor annak a gyümölcsei kezdenek megjelenni, és ez az, ami vonzó. Nem a mi nagy megszentülésünk, az nem vonzó, hanem ha Jézus levegője megjelenik. Mert a miénk az olyan szent fazekas megszentelődés. A Jézusé olyan emberi, olyan vidámabb, olyan áldott, olyan természetesebb, egyszer csak használatóbb apa leszel, vagy más indulatú férj, mert az új uralom alatt azt kezdett tanulni, hogy ti férfiak, úgy szeressétek a feleségeteket, mint Krisztus az egyházat, aki önmagát adta érte. Ti asszonyok, engedelmeskedjetek a ti férjeteknek, mint az Úrnak. És engedelmeskedjetek egymásnak. Hát, de nem kezdem mondani, mert teljes szentírást elsorolhatnám. Megvan az életrend, használati utasítás. És mindnyájan jól járunk, ha komolyan vesszük. De ezt csak az új ember tudja komolyan venni, mert neki van olyan töltése. És az igazi kérdés az, hogy melyik kap táptalajt. Van-e már új, a kereszt alatt végbe ment ez a fordulat. És ha végbe ment, és elfogadtad Úrnak, megváltónak Jézust, akkor engeded-e, hogy ő növekedjen. Hullámzó ez mindnyájunk életében, akik hitre jutottunk, akik új életet nyertünk, újjászületést a Krisztusban, de halad előre, ha úgy vagyunk, mint, hadd mondjak egy egyszerű példát megint, a juhász a kutyájával. Egy juhásznak volt két kutyája, egy fekete, meg egy fehér, és fogadott. Fogadott, hogy melyik kutya győzi le a másikat. És mindig az a kutya győzött, amelyikre ő fogadott. Nem tudták az emberek, hogy mi a titka. Hát súg valamit a kutyák fülébe, vagy mit csinál vajon. És egyszer, amikor iszogatott a juhász jókedvben, kitudták tőle a titkát. Azt mondta, ide figyeljetek. Hát nem veszitek észre, hogy legalább 3 nappal előbb fogadok, mint hogy összeengedjük a két kutyát. És attól a pillanattól kezdve én azt a kutyát, amelyikre én fogadtam, etetem gőzerővel, a másik kutyát meg éheztetem. És ezek körülbelül egy kondiba vannak. Mindig az a kutya győzi le a másikat, amelyiket etettem, és az vesztes, amelyiket éheztette. Hát erről van szó, ha te eteted az újat igével, engedelmességgel, vagy amit elrontottál, bocsánatkéréssel, az új növekedni fog, erősödni, és egyre jobban elfoglalja a helyet. A régi pedig gyöngülni fog, veszt az erejéből. Nagy, nagy dolog ez, nagy út ez, de áldott, szép út. És hogy mennyire nagy váltás, amikor valaki ezt az ajándékot kapja Istentől. 16, ifjúsági konferencián voltunk Balatonszárszón. És a konferencián egy 20 éves fiú, az akkori gólkirály, meg ottani, már Bibliát sokszor hallott fiú, megtért. Az utolsó napon végbe ment ez a csoda az életébe. Hazajött Pestre, aznap a szülei elé lehozott 12 gitárkottát. És azt mondta, ugye az emeleti szobájában lakott, hogy itt megbotránkoztok bennem. Azt mondta, ezt a 12 gitárkottát én 4 budapesti üzletből loptam. Holnap viszem vissza. Az édesanyja azt se tudta, hogy mivé legyen, fiam, mit csináltál. De legalább úgy vidd vissza, ahogy elhoztad, azt mondta, nem. Megmondom az üzletvezetőknek, hogy megismertem Jézust, tudom, hogy ezt az ügyet rendeznem kell. És megkérdezem, hogy mennyi kártérítést kell fizetnem. És másnap elindult az első üzletbe, ráförmettek, tegye le és tűnjön el, majd még meg is köszönjük. A második üzletben azt mondták, hogy magának nagyon rendes apja lehet. Biztos arra gondoltak, hogy az apja küldte vissza. Azt se tudta, hogy mit csinált. Harmadik üzletben megkérték, hogy mutassa meg legalább, hogy hogy vitte ki, mert a tévékamerák ugye bevédik az üzleteket, hát megmutatta, most nem mondom el, hogy ne adjak ezzel écákat, de a negyedik üzletben könnyes volt a vezetőnő szeme. Az rájött arra, hogy egy 20 éves fiú, csak úgy, ilyen lépést nem tesz. De látták volna a testvérek ezt a fiút. Én láttam, amikor a 4 üzlet után beszámolt az egészről. Olyan boldog volt, madarat lehetett volna fogadni vele. Mert engedett. Átadta az életét az Úrnak, és ez olyan, mintha egy telket házzal együtt átadunk. Én ezt a képet szeretem használni. Egy új gazdának. Semmi nem változott a telken, ugyanúgy néz ki. Ugyanúgy dülöngél a kerítés, ott vannak a nagy gazok, esetleg felújításra szorul a kémény, a szobák, a többi, de óriási különbség az, hogy az új gazda szabad kezet kapott. Azt csinál azzal a telekkel, amit akar, mert megvette. És az új gazda hozzákezd az ő elképzelése szerint a telek megtisztításához, átalakításához, újjáépítéséhez. És ez hatalmas dolog, mert megkezdi, és úgy látszik ennél a fiúnál, ezzel az akcióval kezdte. Nem mindenkinél ugyanígy, más valakinél valami más, de vezeti tovább a koreográfiát, mert most már ő az irányító. És ha jó az a gazda, megnézheti valaki fél év múlva azt a telket, vagy évek múlva, hogy mit hoz ki belőle. Mert ő tudja, mit csinál. Annyit azért hadd tegyek hozzá, hogy amikor egy férfi konferencián elmondtam ezt a gitárkottás esetet, egy férfi azt mondta nekem, lelkész úr, én mit csináljak? Hát a házamban nincs egy tégla, egy gerenda, ami tisztességesen jutott volna oda. Bontsam le a házat! Mondtam neki, hogy ne bontsa le, de vallja meg az úrnak, hogy uram, itt vagyok. Bocsáss meg nekem, tegyen úgy, mondtam, ahogy a 90-es évek elején talán többen emlékeznek rá, A Gellért hegyen a szabadságszobor kapott egy ilyen lepedőszerű köpenyt. Én jövök a Soroksári úton befelé kocsival, és nézem, hogy mi történik ott. A szél lengeti, mi ez a köpeny. Kiderül, a rádióból hallom, hogy az Antal kormány idején ezt a szabadságszobrot most megtisztítják, hogy onnan kezdve ez a szabadság jelképe legyen, és ne annak a szabadításnak a jelképe, amire ezt fölépítették. Mert ugye könnyebb volt rátenni a leplet, mint letörni, összetörni az egészet, és építeni egy új szobrot. Hát azt mondtam, sokszor így vagyunk, hogy van, amit mi már nem tudunk rendbehozni. De tárjuk oda az Úr elé, őszintén is kérjük, hogy Uram, itt vagyok. Bocsáss meg, és szenteld meg azt a házat, vagy azt az életet, vagy azt az utat. Adj nekem, én szeretnék szerinted valóan élni. És ő elkezdi az újjáépítéseket, és viszi végbe. De ehhez nekünk valóban etetni kell az újat, azt az új életet bennünk. És azt a kis példát hadd tegyem hozzá, amit nagyon szeretek, a gyülekezetünkben is szeretünk, hogy a nagy templom előtt ment el a nagypapa az unokájával. És a kis óvodás unoka megkérdezte, hogy papa, itt ki lakik? Azt mondta, jó Isten. Azt felelte a kisgyerek, papa, az nem lehet. Azt mondtátok, hogy a jó Isten a mennybe lakik. Gondba volt a nagypapa. De kivágta magát, mert orvosszülők gyereke volt a kicsi, és azt mondta, hogy igazad van, a mennybe lakik, de itt van a rendelője. Itt van a rendelője. Értjük, testvérei. Most is rendelőben vagyunk. Aki komolyan venni az új élet ajándékát, az komolyan veszi, hogy megyek a rendelőbe, vagy a tankállomáshoz. Mindegy, hogy milyen képekkel fogalmazunk, a lényeg. Ige, imádság, közösség, szolgálat, engedelmesség az Úrnak, növekedés az új életben. És ez a mindennapjainkra egy egészen más vetületet hoz. Átrendeződik az időbeosztásunk, az értékrendünk, a terveink, másként tekintünk dolgokra, nem azért, mert ekkora parancsot kaptunk, hanem azért, mert bizalom ébred a szívünkbe, hogy Uram, mondd a következőt. Hát ingyen, bérmentve a te kontódra, könnyebb lehet, tisztább, szabadabb lehet a szívem, az életem. Uram, veled más lesz. A családi otthonom, a házasságom. Veled másképp élhetek itt ezen a világon. Hát micsoda lehetőség és ajándék ez. Befejezem, testvéreim, ahogy ezt a kis könyvet befejeztem, leírtam egy példát. Ugye ez a könyv tulajdonképpen a mi mostani tanfolyamunknak a tankönyve, visszaköszön, majd nem minden példa benne, majd a kijáratnál ezt át is lehet venni, 300 forint is, amit az újabb kiadásokra szeretnénk fordítani. Úgyhogy ezt a reklám helyeit most elmondom. Úgy fejeződik be ez a könyv, hogy elmondok egy példát, hogy a férj-feleség utazik a vonaton. Feleség intézkedik, megveszi a vonatjegyet, nagyon mozgékony valaki, de ugra-bugra is, a férj meg egy nyugodt, higgadt valaki. Tudja ezt a feleség, odaadja a vonatjegyet, odaadja a kapukulcsot, odaadja a pénztárcát a férjnek, nálad jobb helyen van. Mennek a vonaton, egyszer csak elmosolyodik a férj. Mit nevetsz, mondja a feleség, hogy milyen jó dolgod van. Neked csak egyre kell figyelni, hogy engem el ne veszíts a szemed elől. Amíg én megvagyok, addig a vonatjegy, a kapukulcs, a pénztárca megvan. Hát így vagyunk, testvéreim. Mi mindenre kell figyelnünk a mindennapokban. Jaj, hol a fejünk. De a hívő élet az nem egy technika, még ha van technikája is. Nem. Jézussal való élő közösség. Úti társam van, Uram és megváltóm, akivel kezdhetem a napot, végigjárhatom, befejezhetem és újra kezdhetem. A lényeg, hogy őt el ne veszítsem. Amíg ő megvan, addig ő figyelmeztetni fog. Addig ő bejelez azokra a területekre, amik most a legfontosabbak. Vagy amiket ő most szeretne következő lépésként. Többet nem mondhatok, mert elfogyott az idő, meg tulajdonképpen ennyire is készültem. De az új életről is nagyon sok minden van a Bibliában. Talán egyszer egy másik tanfolyamon. Azt kutatjuk, vagy azt figyeljük, vagy egy más előadóval, aki ahhoz ért jobban, majd Isten megmutatja. Most minden esetre azt mondom, hogy aki tudja ezeket, hallja és megérti, boldog lesz, ha cselekszi ezeket. Úgy legyen. Amen. Imádkozzunk, testvéreim! Mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy benne van a Bibliában, hogy a te igéd nem tér vissza hozzád üresen, hanem megcselekszi, amire küldted. Köszönjük, hogy ennek az ígéretnek a fedezete alatt hangozhatott 5 este most. Gyermekeknek a teremben, felnőtteknek itt a templomban a te igéd üzenete. Áld meg a testvéreket. Neked csodálatos kompjútered van egyenként, nem csak minnyájunkat, de minnyájunk hajaszálát is számon tartod. Köszönjük neked, hogy nem azért, hogy elítélj, hanem azért, hogy megtarts. Köszönjük a Golgotai keresztet, a nagy szabadítást, és köszönjük az új élet csodáját. Újra megköszönjük, hogy a 21. században sincs más megváltója az embernek, de te az vagy, Úr Jézus Krisztus, ma is. Nincs új élet, örök élet másként, de benned van. Áldj meg minnyájunkat, hogy ezt az életet megragadjuk, és ebben az életben növekedhessünk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Így szól az Úr, akik engem szorgalmasan keresnek, megtalálnak. Aki hozzám jön, semmiképpen el nem küldöm magamtól. Amen.